Erős Lámon Istenünk!
Erős Lámon Istenünk!
Szeretettel köszöntjük dr. Fabinyi Tamás püspök urat, püspökünket, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökét, akinek hallgatjuk majd a ige szolgálatát. Isten tiszteletünk elején énekeljük el az Erős Lámon Istenünk!
Amen.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szinten. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökre. Mert nagy a Te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten,
Mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszen
egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett a Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és temették. Alászállt a holtoknak, harmadnapon feltámadt a halottak között, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszen az egyetemes vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test felháradását és az örök életet.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint megírva találjuk a Lukás írása szerinti evangélium 7. részében, a 11. verstől a következőképpen. Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az édesanyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hit elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Nagy örömmel jöttem a gyülekezet lelkipásztorainak hívására, hogy a mai reggelen előbb az 5 éves Emmaus templomot és a 17 éves Emmaus szeretet otthont köszöntsük, és háladó istentisztelet keretében együtt legyünk, majd pedig itt a nyílszőlősi gyülekezetben hirdessem az igét, amely gyülekezetnek idén 70 esztendős a temploma. Milyen jó, hogy a régi és az új egymással nem szemben áll, hanem inkább egymás kiegészíti, hogy a kettő összetartozik. Isten népének a gazdagságát jelenti mindez. Gyülekezet itt és gyülekezet ott, de az Isten mindannyiunk atya ugyanaz. Egy egyháznak tagjai vagyunk. Ennek az egyháznak, amely Krisztus teste, részesei lehetünk. Így vagyunk együtt most ezen az istentiszteleten, nem csak a látható gyülekezettel, hanem mindazokkal a közösségben, akik Krisztus testének, az egyházának tagjai, és így istentiszteletre jönnek össze országunk vagy a világ bármely pontján. Jó dolog ez az összetartozás. És főképpen jó, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, a közös Úr. A mai vasárnap evangéliuma, a Lukács írása szerinti evangélium 7. részéből, amint hallottuk, a naini ifjú feltámasztásának a története. Nem egy szívderítő látvány az, amiben a történet elején részünk lehet, hiszen egy temetési menetet látunk. Ki az, aki szívesen menne el temetésre? Ki az, aki ne lenne legalábbis szomorú, amikor temetési menetet lát? Nem lehet megszokni ezt. Jól lehet a korunk, a mi korunk, a 20. 21. század sokat tesz sajnos annak érdekében, hogy a halál egyre megszokottabb, egyre természetesebb legyen. Budapesten, a nagy temetőkben, mint a Farkasréten, vagy az új köztemetőkben, szinte, bocsánat a szóért, futószallagszerűen következnek egymás után a temetések. Amikor az ember megérkezik a ravatalozóhoz, a szó szoros értelmében szinte egy menetrendet lát, negyed óránkénti felosztással, vagy fél óránkénti felosztással a temetések rendje. Párhuzamosan, olykor több ravatalozóban egymás mellett zajlanak a temetések, az énekszó áthallatszik innen oda. A lelkész számára talán 10-12 perc adatik ilyenkor prédikációt tartani, különben a gyászhuszárok morognak, órájukat nézik, feltűnően, pimasz módon kezdenek el viselkedni, rosszabb esetben káromkodnak is. Sokféle választási lehetőség van a temetkezésben, koporsós vagy urnás, vagy szóróparcellás temetés, vagy akár valaki haza is viheti a hanvakat, szeretteinek a hanvait. szinte úgy mondhatnám, minden napjaink része lett a halál. Ugyanakkor el is idegenedünk tőle, hiszen az emberek általában nem otthonukban halnak meg, szeretteik körében, hanem többségében kórházban. Talán még vidéken, kisebb településeken jobban megmarad a halálnak, meghalásnak, az elsíratásnak, a gyásznak a nemes hagyománya, a maga személyességével, családi körével. Miért mondom mindezt? Mert korunkban, hadd fogalmazzak így, szinte iparág lett a halál. Nem csak a temetkezésben, hanem bizony a szórakoztató iparban is, ahol a krimik, a videók arra épülnek, hogy valaki meghal, iskolás fiúk pár fegyverrel a kezükben, jó esetben csak játékfegyverrel, rosszabb esetben, mint Németországból és Amerikából, sokszor kapunk ilyen híreket, de bizony már a Pécsi Egyetemről is, rosszabb esetben igazi fegyverrel járkálnak diákok, és sajnos használják is ezt. A társasági életben is, a betegségekről, vagy a katasztrófákról való beszélgetés természetes témává lett. Ebben a felolvasott történetben is a halál menettel szembesülünk. Mintha mi korunk jellegzetessége lenne ez, a halál menettel való szembesülés. És ebben az elbeszélésben Jézus szembe megy a halállal. Szembe megy a halál menettel. Hogy így mondjam, két menet találkozik. Az egyik egy koporsót kísér, ott az édesanyával, a gyászoló Naini asszonnyal, és mögötte a kor szokásai szerint hangosan gyászoló, zenélő, jajveszékelő gyásztömeggel, gyászoló sokasággal, de velük szemben érkezik az életnek a menete, amelynek élén Jézus, az élet fejedelme áll, és mögötte ott vannak a tanítványok, akik tudják, hogy azt követik, aki ezt mondja magáról, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ekkor egyszer csak találkozik ez a két menet. És ha az előbb saját korunkat a halálról, mint üzletágról, mint iparról beszéltem saját korunkról, akkor föl kell tennem a kérdést, hogy képesek vagyunk-e rámutatni arra a Jézusra a mai korban, aki szembe megy a halállal, mint iparággal, szembe megy a halállal, mint az elüzletiesedett tényezővel, és képes ma is az életet megszólaltatni. Nem könnyű ezt elfogadni, hiszen annyi minden a halálról beszél. Az ókorban Szókratész ezt írja, ezt mondja, én halni indulok, ti élni, de hogy kettőnk közül melyik meg jobb sors felé, az mindenki előtt rejtve van, kivéve az Istent. Vagy ismerjük talán Arany János megdöbbentő versét, a hídavatást, amelyben az akkor elkészült budapesti Margit híd idézőjelmetett felavatásáról szól, amelyet sokan úgy avattak föl, hogy öngyilkosok lettek, onnan ugrottak bele a Dunába, ősz, gyermek, ifjú hajadon, ahogy Arany János írja, jegyespár és milliómos, vesztes kártyajátékos és csalódott szerelmes ugrik a Dunába, eldobja magától az életet. Vagy ezekben a napokban emlékezünk egy a fasori evangélikus diákban érettségizett költőről, születése 100. születésnapján, Faludi Györgyről. Van egy megdöbbentő verse, sokat idézzük, egy víjon átköltés, ahol a császár, az orvos, a gyermek, a céda, a dáma, az alkimista, a püspök és a paraszt szólal meg, és a refrén ugyanúgy szól, kényúrként éltünk mindahányan, vagy éppen kontárok voltunk mindahányan, és a titkot üztük mindahányan, vagy álszentek voltunk mindahányan, és itt jön a refrén, és az évek szálltak, mint a percek, véred kiontott harmatával, irgalmaz nekünk Jézus herceg. Igen, Faludi Györgynek ez a verse az elmúlásról szól, hiszen Haláltánc ballada a címe, de megtalálja a halál az elmúlás közepette is az élet fejedelmét, véred kiontott harmatával irgalmaz nekünk, Jézus Herceg. Mert Jézus Herceg, az élet fejedelme szembe jön a halállal. Ott, a Naini úton is van egyfajta ellentétes mozgás. Nem csak a halál menet, hanem az életnek a menete is. És Jézus megállítja ezt a halottas menetet. A két menet találkozása az élet és halál kérdésévé válik. És bennünket is ezzel a kérdéssel szembesít, hogy mi a halál oldalán, az elmúlás jegyében maradunk, vagy pedig az élet mellett döntünk. Minden egyes istentisztelet választás elé állít bennünket, hogy a halált képviseljük, az elmúlást, vagy pedig az életről tudunk tanúskodni. Jó, ha tudjuk, hogy a keresztjén ősegyház azért tette vasárnapra az istentiszteletet, a korábbi zsidó szombati ünnepnap helyett, mert minden egyes vasárnap Jézus feltámadására, az első húsvétra, húsvét vasárnapjára utalt. Ezért minden egyes vasárnap feltámadás ünnep. Valahányszor összejöttök itt istentiszteletre a nyírszőlősi templomban, vagy bárhol a világban, az országban, a feltámadott Jézusról tanúskodtok. És valahányszor elmentek innen, azt a mandátumot kapjátok, azzal a megbízatással mentek el, hogy szóljatok is őróla, tanúskodjatok is őróla. Mint ahogy az úrvacsorai istentisztelet végén a liturgiában újra és újra elhangzik, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Nem elég az Úr haláláról tanúskodni, hogy véred kiontott harmatával irgalmaz nekünk Jézus Herceg, hanem tanúskodnunk kell arról is, hogy Jézus legyőzte a halált, és mi ennek a feltámadásnak a hírvivői vagyunk. Úgy, ahogyan az első húsvét hajdalán az asszonyok voltak, lélek szakadva mentek, hogy vigyék a feltámadás hírét, és a férfiak, a talán lassabb gondolkodású, vagy racionálisabb gondolkodású férfiak csak utána zárkóztak föl, utána csatlakoztak az asszonyokhoz. Bárcsak a nyírszőlősi gyülekezetben is nagyon sok ilyen asszony volna, akik viszik a feltámadás örömhírét családba, munkahelyre, szerte a városba, hogy tanúskodnának arról a Jézusról, aki legyőzte a halált. És bárcsak a férfiak is a maguk racionalitásával csatlakoznának, fölzárkóznának, és keresztény családok hitvalló életet folytatnának a feltámadott Jézusról tanúskodva. Ebben a hitvalló életben és a róla való tanúskodásban segít minket az evangélium, Lukács evangéliuma. Érdemes Jézusnak a mozdulat sorát követni. Kövessük először Jézus tekintetét. Azt olvassuk, és Lukácsnál mindig fontos a tekintet, mert Lukács, aki a hagyomány szerint festő volt, festő is volt, és orvos is volt, nos, Lukács mindig festői módon ábrázolja az eseményeket, ma talán modernebb képpel azt mondanánk, hogy Lukács olyan, mint egy operatőr, aki a drámában ábrázolja, láttatja a jelenet sort, és érdemes most ezzel az operatőrrel együtt ezt a kamera mozgást magunkévá tennünk, és követni Jézusnak a tekintetét. Nos, azt látjuk, hogy Jézus megpillantja a gyászoló menetben az özvegyasszonyt. Nem a koporsót, nem a koporsóra szegeződik a tekintete annak a kemény fájára, gonokságára, hanem az élő, gyászoló asszonyra. Jézus észreveszi az embert. Kövessük az ő tekintetét, amely tekintet észreveszi a gyászoló embert. Bárcsak mi is Jézus tekintetével tudnánk nézni a környezetünket, és észrevennénk azt, akinek gondja, fájdalma van. Hogyha ránézünk valakire, és a szemében látunk valamiféle tompa fényt, akkor megkérdeznénk, hogy mi bánt téged? Vagy ha éreznénk, hogy valami nyugtalanság vibrál benne, akkor biztató szóval odalépnénk hozzá, hogy ne félj, ne add föl. Hogyha azt érezzük valakiben, hogy magára hagyatva él, mert elfordul tőle mindenki, akkor oda tudnánk lépni, és társaságot, közösséget tudnánk neki kínálni. bárcsak Jézus tekintetével vennénk észre a gyászolót, a szorongót, vennénk észre a gyermeket, akiben szintén ott van sokszor a félelem, vennénk észre az időset, aki magára hagyva él a világban, vennénk észre az embertársat. Kövessük Jézus tekintetét, aki az özvegyre tekint, és azt olvassuk, hogy megszánja őt. Ez a Jézusi szánalom Lukács evangéliumában különösen is megjelenik. Egy helyen azt olvassuk, hogy Jézus rátekint a sokaságra, megszánja őket, mert olyanok, mint a juhok pásztor nélkül. Vagy egy más alkalommal egy példázatban az irgalmas samaritánusról olvassuk, hogy észreveszi az út mellett fekvő félholtra vert embert, és megszánja, és bekötözi a sebeit, és elviszi a vendégfogadóba. Vagy a tékozló fiú apjáról olvassuk ugyancsak Lukács evangéliumában, hogy az elébe futó fiát, aki vonszolva, testét, lelkét vonszolva érkezik haza a disznók vágyóitól, az apa meglátja, és megszánja, és átöleli. Lukács újra és újra összekapcsolja a látást és a szánalmat. Itt is Jézus meglátja az asszonyt, és megszánja őt. Érdemes tehát először is Jézus tekintetét követni. Másodszor kövessük Jézusnak a mozdulatát. Mert Jézus nem csak egyfajta belső érzülettel szánja meg ezt az asszonyt, és aztán gondolkodik felőle, vagy talán még imádkozik is érte, hanem azt olvassuk, hogy Jézus megérinti ezt az özvegyasszonyt. Kövessük ezt a mozdulatot is. Érintsük meg a bajban levő embert. Úgy, ahogyan Jézus megérintette a leprást, akit pedig nem volt szabad megérinteni, hiszen fertőző volt a betegsége, úgy, ahogyan Jézus megérintette újra és újra a konok tanítványait, azt a Pétert, aki már süllyedt a tengeren a hitetlensége nyomán, de Jézus odakapott, megfogta őt és kiemelte őt, vagy úgy, ahogyan Jézus megérintette a láztól gyötört idős asszonyt, Péter anyósát, amikor kezét rátette a homlokára, és az asszonyt ettől az érintéstől, Jézus jelenlététől elhagyta a láz. Kövessük Jézus mozdulatát, és érintsük meg a bajba jutott embert. Sokszor úgy vagyunk, hogy félünk az érintéstől. Zavar minket, talán még egy úrvacsora osztásnál is, ha túl közel térdelnek hozzánk, érezzük a másiknak a mozgását, rezdülését, jobban szeretjük az integritásunkat, a magunk biztonságát őrizni, ne kelljen bárkit is megérinteni. Az ember fél az érintkezéstől. Pedig jó lenne Adi Endrével együtt mondani, már vénülő kezemmel fogom meg a kezed, már vénülő szememmel őrizem a szemed. Két idős ember vallomása ez, ahogy egyik megfogja a másik kezét, egyik őrzi a másikat. Vagy ugyanezt mondja József Attila egy versében, tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Az érintés gyógyító érintés lehet, vagy akár teremtő érintés lehet. Mint ahogyan ismerjük képről talán, vagy saját magunk személyes találkozása nyomán a Sixtus kápolna megrendítő freskóját, ahol az Úr kinyújtott keze megérinti a még alélt Ádámnak a kezét, és ezzel életre kelti azt. Az érintés gyógyító és teremtő érintés lehet. Kövessük ezért Jézus mozdulatát, amellyel megérinti az asszonyt, mint egy megsimogatja, megvigasztalja őt. És végül harmadszor, szeretett gyülekezet, kövessük Jézusnak a szavát. Miután követtük a tekintetét, és észrevettük a bajba jutott embert, követtük Jézus érintését, és mi is megérintettük őt, kövessük Jézus szavát, amely szó ezt mondja, ne sírj. Ez nem felszólítás, hanem vigasztalás, kijelentés. És Jézus, amikor valakinek azt mondja, hogy ne sírj, az nem egy üresen kongó szó, hanem azzal meg is teszi a csodát, hogy elapadnak a könnyek, és megvigasztalja őt. Hiszen a nagy csoda csak ezután következik, Jézus képes az életet visszaadni. Úgy, ahogyan az Ótestamentumban, ennek a történetnek egy szinte előképében a sereptai özvegy visszakapja a próféta közreműködése nyomán meghalt fiát, úgy Jézus is életre tudja támasztani a naini ifjút. Ezért hangzik a vigasztaló ige, ne sírj. És ezért lehet minden egyes vasárnap tanúságtétel a feltámadott Jézusról. És ezért örüljünk annak, hogy van templomunk, akár 5 esztendős, akár 70 esztendős, és ezért örüljünk annak, hogy van egyházunk, az evangélikus egyház, Krisztus teste, amely egyházban újra és újra átélhetjük a feltámadott jelenlétét. És ahogyan mondtam, feladatot is kapunk tőle, amikor elmegyünk a templomból, akkor azt a mandátumot kapjuk, hogy elmenve hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Ahogy a Jézus mondja, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Szeretett testvéreim, Nyírszőlősi gyülekezet! Adja Isten, hogy a feltámadott hírvivői lennétek ti is. Akkor lesz megelevenedő, erős, Istennek tetsző ez a gyülekezet, hogyha a feltámadott mozdulatát, tekintetét, mozdulatát és szavát követve az ő tanítványai és az ő hírvivői lesztek. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei atyánk, hogy Jézus mi mellettünk is megáll. Észreveszi a mi esendőségünket, megszán minket, megérint bennünket, megszólít minket. Add, hogy mi is így legyünk az ő tanítványai, hogy kövessük Jézus tekintetét, mozdulatát és szavát. Amen.
Szolgálat előtt énekeljük el a 441-es énekünk első verset.
Thank you.
Atyánk, végtelen irgalmadba bízva könyörgünk mindazért, amiért tetszésed szerint könyörgünk el. Könyörgünk országod eljöveteléért és üdvözítő akaratod teljesüléséért, evangéliumot szolgálatáért és egyházad egységéért. Áld meg evangélikus egyházunkat, püspökeit és lelkipásztorait, felügyelőit és presbitereit, gyülekezeteit és minden tagját, a felnőtteket és a gyermekeket, az ifjakat és az öregeket. Add, hogy igazi testvéri közösség épüljön közöttük. Könyörgünk a világért, annak rendjéért és békéért. Áld meg hazánkat, népünket és vezetőinket, a népeket és vezetőinket, hogy megszilárduljon a béke, terjedjen a jólét hazánkban és a világban. Add, hogy a Föld megadja termését és minden becsületes munkaért elérje megérdemelt eredményét. Könyörgünk a szenvedőkért és a betegekért, az özvegyekért és az árvákért, az elhagyottakért és hallgatókért. Áld meg a munkába állókat, munkakedvel és sikerrel, a házastársakat és családokat szeretettel, békességgel és boldogsággal, közel és távol lévő szeretteinket, atyai jóságokat. Add, hogy megmaradjunk a hitben és a szeretetben, és tiéd legyünk életünkben, halálunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el az országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőnek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyétek végig az áldást! Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereját, és adjon neked békességet. Amen.